mintha ugyanazokat a köröket futnánk.
Átlagosan 5,5%-kal emelkedtek a fogyasztói árak egy év alatt a statisztikai hivatal felmérése szerint. Az Európai Unióban a magyar inflációs adat ismét a legrosszabbak között van.
Hiába az áttörés a politikában és a gazdaságban, ha nem tudjuk megfékezni az inflációt. Idén januárban a tejet 39%-kal, a tojást 35%-kal, az étolajat 11%-kal adták drágában.
Ismerős ez valahonnan?
A kormány már 2021 ősze óta ársapkákkal próbálja fékezni az inflációt.
Nagyon, legalább 30-40%-kal.
Hétről hétre is lehet tapasztalni, hogy felment az ára.
Decemberben átlagosan 44,8%-kal volt drágább minden, mint egy évvel ezelőtt.
Most már egy havi fizetés nem elég egy hónapra, főleg gyerekek mellé.
Idén januárban ismét megugrott az infláció. Egy kiló liszt egy évvel ezelőtt átlagosan 180 forint volt, most 270. A 10 darabos tojás ára pedig 750 forintról 930-ra ugrott.
Ez sok, sőt, megengedhetetlen.
Orbán Viktor nem is próbálja palástolni a helyzetet, de a boltokat hibáztatja, és a szokott módszerhez nyúlna.
Az árszabályozást senki sem szereti, de ilyenkor nincs más választás. Ha nincs megállapodás, jön a hatósági ár.
Az minden esetre biztos, hogy a kormány nem erre gondolt, amikor repülőrajtot és jó híreket ígért az új évre.
A legfontosabb, hogy repülőrajtot vegyünk.
Az év eleje óta a gazdaság már repülőrajtot vett.
Újabb jó hírünk van.
Jó hírem van, jól haladunk. Nagyon jó indul a program.
Én tartom továbbra is, amit vállaltam, hogy 2025 egy fantasztikus év lesz.
A kormány szeretné, ha végre elhinnénk, hogy lassan tényleg minden jobb lesz. Ezért Orbán Viktor pénzesült ígér elsősorban a nyugdíjasoknak és a gyerekeseknek. Kérdés, hogyha valóban beindul a fogyasztás, mit fognak kezdeni a tovább növekvő inflációval? Ez már csak azért is izgalmas, mert jövő héten új főnök érkezik a jegybank élére.
Nem akartam elméleti közgazdászok közül választani, mert a gyakorlat, mint mondtam, itt fontos. Megbízhatóság, kiszámíthatóság. És végül is a legkiszámíthatóbb és legnyugodtabb embert választottam közülük, ez pedig Varga Mihály pénzügyminiszter úr.
Mik a kilátásaink erre az évre? Miért növekszik az infláció, és milyen lesz a jegybank viszonya a kormánnyal? Ezekről is kérdezem a mai vendégemet, Szabó Barnát, az Egyensúly Intézet vezető közgazdászát. Én Szurovec Ildes vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. Januárban megint jelentősen megugrottak az árak, 5,5%-os volt az infláció, amit utoljára 2023 végén láttunk, szóval már több mint egy évvel azelőtt. Téged mennyire lepett meg ez a fordulat, és mivel magyarázható?
Meglepett. Gyakorlatilag az összes elemzői várakozásnál sokkal magasabb volt ez az adat. Azt tudni kell, hogy ezt a januári adatot mindig egy kicsit nehéz előrejelezni, mert a vállalatok ilyenkor áraznak át jellemzően, tehát ilyenkor emelnek árakat, és most volt egy csomó egyszeri hatás, például az adóemelések, a jövedéki adót megemelték, a tranzakciós illetéket megemelték. Úgyhogy volt egy bizonytalanság, de még így is ez egy szokatlanul nagy meglepetés volt. Mm. És három dolog van mögötte. Az élelmiszerek ára jelentősen megemelkedett. Ezzel találkozik talán a legtöbbet a átlagos háztartás fogyasztó. Például a liszt több mint 40%-kal emelkedett egy évvel ezelőtthez képest, a tejára 25%-kal, a tojás 24%-kal. Tehát volt egy jelentős élelmiszerre emelkedés.
Ezek már tényleg olyan szintű számok egyébként, amit így a legsúlyosabb élelmiszerinflációs időszakban láttunk nagyjából, tehát mondjuk 22-23-ban.
Igen, azok a brutális 40-50%-os áremelkedések. Aztán volt egy emelkedés a szolgáltatások árában. A mobiltelefon és internet előfizetések ára tavaly októberben volt egy váratlan csökkenés, ez most visszakorrigált, közel 10%-kal emelkedett, és a bankok tovább hárították a tranzakciós illetéknek az emelését, ezt egyébként be is jelentették előre. Ez a kettő tényező nagyon megdobta a szolgáltatásoknak az árát, és a földgáz ára is nagyon megemelkedett, havi szinten 3,7%-kal növekedett. Ez ugye egy szabályozott ár, ezt a rezsi csökkentés keretében szabályozzák. Az történt, hogy hidegebb volt a január, mint általában, és ezért sokan átcsúsztak a magasabb fogyasztási kategóriába, és többet kellett fizetni a gázért.
Különösen az élelmiszereknél talán tényleg a legérzékenyebb. Ott mi a magyarázata annak, hogy tényleg ilyen 30-40%-os inflációkat is látunk?
Ez most elsősorban egy kínálati oldali áremelkedés, tehát ez azt jelenti, hogy a termelői árak növekednek Magyarországon, és egyébként globálisan is, tehát az élelmiszerek az egész világon emelkednek. Ezt még súlyosbítja az, hogy a forint a tavalyi év végén közel 5%-ot leértékelődött, tehát az összes import ár az abban egy ekkora árnyomás beépülhet. Tehát globális kínálati árak és a forint árfolyamának a gyengülése az, ami okozta ezt az áremelkedést.
Ja, az, hogy mennyire érzékeny ez a téma, azt az is mutatja, hogy Orbán Viktor évértékelőjében is előkerült, konkrétan felsorolta egyenként ezeknek az extrém drágulásoknak az adatait, és azt mondta...
Utasítottam Nagy Márton miniszterurat, hogy állapodjon meg a kereskedelmi láncokkal, állítsák meg az árak emelkedését. Szép szóval. De ha szép szóval nem megy, majd megy hatósági árakkal. És ha ez sem lenne elég, akkor a kereskedelmi haszon mértékét is korlátozni fogjuk. Nem szeretnék idáig eljutni, mert jobb a békesség és jobb a megállapodás.
Általánosságban azért a hatósági áraknak a működése az szerintem kétséges. Ugye ezt láttuk már élesben működni a 23-as inflációs sok során. Voltak akkor is hatósági árak, és mégis Magyarországon volt az egyik, sőt a legmagasabb infláció Európában. Tehát nem működtek nagyon jól. A jegybank számítása szerint konkrétan 3-4 százalék pontot hozzáadtak az inflációhoz, ezek a hatósági árak ástoppok. És egyébként azért talán kettős a miniszterelnöknek a kommunikáció, mert egyrészt beszélt a hatósági árakról, de másrészt bejelentett számos nagy keresletélénkítő intézkedést a hétvégén. Ennek van hatása az inflációra. Tehát említettem, hogy a mostani áremelkedés az elsősorban kínálat oldali sok, tehát kínálat oldalra jött egy nyomás. Most ezek az intézkedések kereslet oldalról adhatnak hozzá még egy löketet az infláció alakulásának.
Egy gyerek után 20, két gyerek után 80, három és több gyerek után 200 ezer forintot lehet levonni a szülők adójából és járulékából. Bevezetjük a CSED és a GYED teljes jövedelemadó mentességét.
Emlékeztet arra, mint amikor 2022-ben volt egy nagy kínálatoldali sok, ugye az energiaárak jelentősen megemelkedtek, és arra adott hozzá a magyar gazdaságpolitika egy nagy keresletoldali sokkot, de egy nagy ösztönzést a keresletnek, és ez meg is lett az eredmény egy nagyon magas inflációban.
És akkor ez alapján, hogyha hoztad már ezt a 2022-es párhuzamot, ez jelentheti azt, hogy akár tényleg egy ilyen típusú spirálba is belekerülünk?
Én szerintem megvan a veszélye, hogy egy hasonló történetet fogunk látni. Amit most látunk, az azért hasonló történet, de egy kicsit kisebben. Tehát, hogy a mostani kínálati sok az jóval kisebb, mint a gáz és energiáraknak a nagyon jelentős emelkedés 22-ben. Egyelőre a bejelentett kereslet oldali intézkedéseknek a nagyságrendje is kisebb, de eléggé rímel a 3-4 évvel ezelőtti történésekre az, amit most látunk kifejlődni a választási évhez közeledve.
Ez is mutatja egyébként, hogy mennyire egy ilyen kényes egyensúlyban van a kormánya azzal, ahogy közelednek a választások. Nyilván minden erejével próbálja elérni, hogy induljon be a gazdaság. Az emberek is érezzék, hogy javulnak a kilátások. Mit gondolsz, ezt a kettőt lehet egyszerre csinálni? Tehát, hogy lehet úgy növekedést csinálni a mostani helyzetben, hogy közben az árak nem szállnak el?
Nagyon nehéz, és nagyon óvatosan kell keresletet élénkíteni egy ilyen helyzetben, amikor azt látjuk, hogy minthogyha kezdődne egy inflációs elszállás, vagy legalábbis nyomás a gazdaságban. Tehát a kínálat oldali intézkedésekkel lehetne úgy élénkíteni a gazdaságot, hogy ennek ne legyen számottevő inflációs hatása.
Itt mire gondolsz például?
A kereslet oldali érénkítés az, amikor pénzt adunk az embereknek, hogy költsenek többet, nőjön a fogyasztás, nőjön a kereslet. Kínálati oldali intézkedések között olyanokra gondolhatunk, ami az élelmiszeriparnak a hatékonyságát, termelékenységét növelné, hogy hatékonyabban, olcsóban tudjanak termelni, vagy általánosságban a gazdaság termelékenységét javítaná, ami ahhoz járulna hozzá, hogy kevesebb költséggel termeljen a magyar gazdaság is versenyképesebben. Ennek nyilván a politikai hasznai nem olyan látványosak.
Hát még nehezebb is összehozni. Tehát, hogy igazából ez már egy évtizedes probléma valójában. Azt látjuk, hogy alig-alig javul a magyar gazdaság termelékenysége, és pont egyébként az élelmiszeriparnál, meg a mezőgazdaságnál szintén a jegybank mutatta ki, hogy mennyire hozzájárult az élelmiszerárak emelkedéséhez az elmúlt években.
Így van.
Hogyha a növekedésnél maradunk, te az idei évre 2%-os növekedéssel számolsz. Ez mennyire jó vagy rossz? Azért is kérdezem, mert ahhoz képest nyilván jól hangzik, hogy tavaly csak 0,6 volt, annál a 2 az sokkal jobb, de akkor még ennél is többet számolt eredetileg erre az évre.
A klasszikus közgazdasági válasz az attól függ. Ez egy átlagos év igazából szerintem, olyan szempontból, hogy az elmúlt 20 évnek a növekedése Magyarországon átlagosan 2% körül volt. Tehát szerintem ezt idén hozni fogja tudni a magyar gazdaság. Olyan szempontból egy jó év, hogy jobb lesz, mint az elmúlt 2. Olyan szempontból érezhetünk talán elégedetlenséget vagy csalódást, hogy tényleg évek óta arra várunk, hogy induljon már be a gazdasági növekedés, arra várnak a háztartások, arra várnak a vállalatok, és ugye azért már jó ideje van egyfajta ilyen felfokozott hangulat, hogy, hogy folyamatosan azt kommunikálja a gazdaságpolitika, hogy most tényleg jó év lesz. Most beindulunk. És ezt nem először halljuk, hanem tehát másfél éve van egy ilyen feszül, vagy két éve van egy ilyen várakozás, és talán ennek fényében hangozhat csalódást keltően a 2%. Ugye a kormánynak az előrejelzés az most is 3,4%. Ennél egyébként az elemzők többsége az jó alacsonyabbat várja, 1,8-2,5 között szóródnak most az előrejelzések.
Egyébként ezekkel az élénkítésekkel, amiről beszéltünk, amiket Orbán Viktor az évértékelőjén bejelentett, talán azt is próbálná ösztönözni, hogy az emberek fogyasszanak egyre többet. Te magad is azt írod, hogy igazából ez az, amitől valamennyire várhatjuk a növekedés beindítását, de közben meg nyilván ez följebb viszi az árakat. Szóval hogy látod, hogy végül is ez a fogyasztás és ez a vásárlási kedvnek a beindulása, ez mennyire lesz jelentős, és végül is milyen következményekkel fog járni?
Igen, mi az Egyensúlyintézetnél erre a forgatókönyvre számítunk, hogy idén 2%-kal, jövőre 2,5%-kal nőtt a GDP, ennek a motorja a fogyasztás lesz, tehát az, hogy a háztartások növelni fogják a fogyasztásukat, de ez azzal is fog járni, hogy egy növekvő inflációs pályán maradunk, tehát idén 4,5% lett az infláció, jövőre még ennél is magasabb, 5% fölötti, tehát hogy nem fogunk visszatérni az a stabil 3% körül, ami ugye egy bank célja inflációs környezethez, hanem lesz gazdasági növekedés, de infláció is lesz.
Itt egy politikai szempontból igazából az a kérdés, hogy vajon mi lesz az emberek számára az elsődleges benyomás, az, hogy végre tudok fogyasztani, vagy az, hogy hát megint egyre drágább minden.
Elsősorban azt látjuk, hogy látunk egyrészt azt, hogy nagyon megviselt az embereket, tehát a bizalmi indexeket nézünk, hogy az emberek mit gondolnak a jövőjükről, mennyire látják fényesen, az nagyon rossz még mindig, sokkal rosszabb, mint az európai átlag, és a tavaly jelentős béremelkedés ellenére is nagyon pesszimisták a magyarok. De másrészt, bár valamennyit csökkent a kormányzatok a népszerűség, azért nem látunk valójában forradalmi hangulatot, vagy tehát nincsenek kint az emberek az utcán kapával, kasszával. Szerintem elképzelhető, hogy ebből azt a tanulságot szűri le a politika, hogy igazából tulajdonképpen ez egy ilyen vállalható deal, a választások előtt többet fogyasztanak az emberek, jobb, kicsit megpörök a gazdaság, és utána pedig az infláció a következő években valamennyire rossz lesz, de kibírják az emberek.
Az előrejelzésetekben foglalkoztok azzal is, hogy mi lesz a munkaerőpiacon, és itt ugye évek óta azt látjuk, hogy igazából Magyarországon munkaerőhiány van, sőt az elmúlt években már többen arról beszéltek, hogy nem is nagyon bocsájtanak el a cégek még akkor se, ha érdekükben állna, mert annyira félnek, hogy aztán nem fognak megint embert találni. De hogyha jól értem, akkor ebben most egy kis változás azért eljöhet, itt miről van szó pontosan.
Ugye azt láttuk az elmúlt években, hogy hiába teljesített rossz a reálgazdaság, nem nagyon nőtt a GDP, foglalkoztatás, hogy hány ember dolgozik a gazdaságban, az stabil maradt, sőt még nőtt is. És tényleg nem merték elbocsátani a vállalatok a dolgozókat, vártak arra, hogy mikor jönnek a jobb idők, mikor jön a fordulat, inkább megpróbálták vagy kifizetni a bérüket, vagy visszavágni gyárkapun belül azt, hogy mennyit dolgoznak az emberek. És most elkezdtük azt látni a 2024 második felében, hogy elkezdett csökkenni a foglalkoztatás, negyedik negyedévben 25 ezer fővel lett kevesebb a dolgozóknak a száma. Ez a 4,7 milliós foglalkoztatottsághoz képest nem tűnik egy óriási adatnak, de 4 év a Covid óta ez a legnagyobb csökkenés. A munkanélküliség növekvő trenden van, már több mint egy éve 3,3%-ról 4,5%-re fel mászott a munkanélküliség, és azt látjuk, hogy az üres állások száma, tehát hogy hány üres állásból választhat mondjuk egy munkanélküli, az is sok év óta nem látott mélyponton van. Tehát szerintem lehet arra számítani, hogy növekedni fog a munkanélküliség, és kevésbé lesz az az érzés a munkaerőpiacon, hogy abszolút a dolgozók vannak jó alkupozícióban, jó béreket tudnak kitárgyalni, hanem változni fog ez a helyzet, és azt tapasztaljuk majd szerintem, hogy a vállalatoknak az alkupozíciója sokkal jobban javulni fog, és kevésbé lesz feszes a magyar munkaerőpiac.
Jegybankelnök váltás lesz, jövő héten lejár hivatalosan is Matolcsi György mandátuma, és érkezik Varga Mihály, az eddigi pénzügyminiszter. Az elmúlt években láttuk, hogy Matolcsi és a kormány viszonya is meg tudott romlani, pedig hát egy erős korábbi fideszes miniszterről beszéltünk.
Annyira megromlott a miniszterelnök és a jegybankelnök viszonya, hogy Orbán Viktor és Matolcsi György érdemben már nem beszél egymással. Erről közölt cikket a Bloomberg.
Nos, a kormány nem vette figyelembe sajnálatos módon a Magyar Nemzeti Bank jelzéseit, elemzéseit és javaslatait.
És miután a jegybank erejét meghaladta az infláció elleni küzdelem, ezért a kormány vállalta, jegybank helyett, mellett, legyünk udvariasak inkább mellett, egy számjegyűvé fogja visszavágni az inflációt az év végére.
Te látsz most olyan potenciális konfliktus forrást, ami akár Varga és a kormány viszonyát ronthatja a következő hónapokban?
Igen, abszolút igen. Ugye a kormány, hogyha úgy képzeljük el a gazdaságot, mint egy autó, akkor a kormány nyomni akarja a gázt, különösen, hogyha jönnek a választások. A jegybank meg inkább, hogyha jön a kanyar, akkor fékezni akar, azt akarja, hogy stabil legyen, és inkább a hosszú távú stabilitást, az inflációnak az alacsony tartását nézi. Azért alapvetően ez a kettő, ez sokszor ellentétben áll. És még egy dolog miatt lesz nehéz helyzetben a jegybank és az új jegybanki vezetés, az pedig az, hogy azt láttuk az elmúlt években is, hogy a gazdaságnak az állapota az szükségessé tette volna az, hogy csökkenjen a kamat. Tehát nehezen jöttünk ki a válságból, jó lett volna a vállalatoknak, háztartásoknak, hogy alacsonyabb a kamat. És a jegybank óvatosan csökkentett is, de azért a vállalatok és a kormány részéről is volt egy elégedetlenség. De ugyanakkor azt láttuk, hogy ez a kamat, ami a gazdaságnak nem volt elég alacsony, arra viszont nem volt elég, hogy az árfolyamot stabilizálja. Tehát hiába volt a kormány és a gazdaságpolitika szerint túl magas a kamat, az euró árfolyam folyamatosan gyakorlatilag az elmúlt években trendszerűen értékelődött le. Ez a mostani kamatkülönbözet nem elég arra, hogy megtámaszt az eurót, és ugye, hogyha a jegybank kivezetés, az új jegybank kivezetés esetleg lazább szeretne lenni, vagy ő is érénkíteni szeretné a gazdaságot egy kicsit, az komolyan veszélyeztetheti az euró árfolyamot, tehát ezt vagy el kell fogadni az egyiket, vagy fel kell adni a kamatcsökkentést, és ez különösen igaz most, hogy a nemzetközi környezet ennyire bizonytalan, és nem tudjuk, hogy mit fog csinálni az új amerikai vezetés, lesz-e kereskedelmi háború, vagy nem, tehát most nagyon bizonytalan minden, és minden mozog.
Az elmúlt években azért azt is láttuk, hogy voltak időszakok, amikor ez nem különösebben zavarta a kormányt. Tehát nyugodtan beáldozták az árfolyamat annak érdekében, hogy ez a növekedés beinduljon, és ebben, ahogy mondtad, te is sokáig kéz a kézbe járt a kormány és a jegybank. Most mi hozná el azt, hogy esetleg egy Varga Mihály vezette jegybank ne lépjen rá ugyanerre az útra?
Könnyen lehet, hogy rá fog lépni. Csak vázolni akartam a dilemmát. Tehát az előző, a Matolcsy féle jegybanki vezetésnek volt egy fordulata olyan szempontból, hogy kiosztak két éve egy tanulmányt, amiben azt mondták, hogy az árfolyamnak a értékelés az már nem olyan jó eszköz a gazdaság élénkítésére, mint régen, ez már nem működik. Mm. Ez része volt ennek a szigorúsági fordulatnak, amit említettél. De valóban egyébként úgy tűnt, hogy a kormány nem bánja annyira az euró árfolyamnak a értékelődését. Itt egyébként az euró árfolyamnak a értékelését úgy is felfoghatjuk, mint ami az exportáló, jó részt külföldi vállalatokat kompenzálja a béreknek az emelkedésért, amik egyébként sokszor jobban emelkednek, mint a magyar termelékenység. Tehát könnyen elképzelhető, hogy az euró árfolyamnak a leértékelős egyébként nem lesz a kormányságban kivezetésnek az ellenére. De ugyanakkor ez be tud gyűrűzni az inflációba is, tehát az importtermékeken keresztül, és azzal a veszélyed is járhat, hogy beindul egy spontán úgynevezett euroizáció, amikor a vállalatok és háztartások elkezdik maguktól bevezetni az eurót, tehát euróban váltani a fizetésüket, euróban árazni a albérletüket, a tranzakciókat, stb.
Ez abban az esetben, hogyha tényleg azt fogjuk látni, hogy a jegybank elkezd erősen kamatot vágni.
És az euró megy tovább ezen a leértékelődő pályán.
Ez volt a Péntek reggel, a Partizán Hírháttér podcastjának eheti adása. Mai adásunk után a podcast néhány hétig szünetelni fog. Áprilisban visszatérünk, de addig is kövessétek a Partizánt, mert új videós műsorral is készülünk nektek. Köszöni a figyelmet a teljes stáb nevében a Péntek reggel szerkesztő műsor vezetője, Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Görbe Péter. Zene és hang, Irsik Bence. Animáció, Rádi Gábor. Kreatív producer, Laki Gergely.